Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai napot, köszönjük a te igédet, köszönjük azt a szeretetet, amivel jössz most is elénk. És arra kérünk, hogy te nyisd meg a szívünket, te nyisd meg a szemeinket, lelki szemeinket, hogy lássuk és értsük a te igédet. Tudjuk, hogy sokszor nehéz a számunkra, ha nem vagyunk lelki emberek, de arra kérünk, hogy a te csodádat cseleked meg, és nyisd meg előttünk, amit te mondani akarsz. Jézus nevében. Isten igéjét Lukács evangélium a második fejezetéből olvasom a 29-től a 32. versekig. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására és népednek, Izraelnek dicsőségére. Egy történettel szeretném kezdeni, hogy rátérjünk gyakorlatilag ennek a szakaszunknak a mondani valójára, amiről ma szeretnék beszélni. Lehet, hogy már említettem ezt a testvéreknek, de akkor ismételjük át, mert ide passzol nagyon. Mégpedig egy ifjúsági csoport egyszer elérkezett egy kiránduló helyre, sok ismeretlen gyerek is volt a vezető lelkésznek, és amikor leszálltak a vonatról, csak úgy a táskáikat letéve szerettek volna gyorsan körülnézni, fagyizni menni, talán még fürdeni is egyet a közeli tóban. De azt mondta akkor a lelki pásztor, hogy úgy van megbeszélve, hogy itt valakinél le van adva a szállásnak a kulcsa, aki egy óra múlva elutazik, és ő is elmegy nyaralni. Ha azt nem vesszük át, akkor mi kint rekedünk egész itt létünk során. Nehezen értették meg ezt a fiatalok, hogy egy ilyen kulcs most ennyire fontos lenne, de eljött volna az az idő, amikor érezték volna. Milyen jó, hogy valaki így gondolkodott, hogy most a fagyizásnál, most a körülnézésnél, most a fürdésnél van egy fontosabb dolgunk. Szerezzük meg a kulcsot. A kérdés a történet kapcsán, hogy mi a prioritás a te életedben? Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre azt mondod, vagy mi az a legfontosabb dolog, amire azt mondod, minden mást félre kell tennem, ha csak egy kis időre is, mert van egy fontosabb dolog. Egy mindennél fontosabb dolog. A mai igeszakaszunkban három olyan szemét, hát négy személy, de három blokkban fogunk megnézni, akiknek a prioritása elénk tárul most, és szerintem sokat tanulhatunk ebből. Az első Mária és József, Jézusnak a földi szülei, és róluk következőket olvassuk. 8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anyja méhében. Amikor pedig a Mózes törvénye szerinti tisztulás napjai leteltek, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy az Úr törvényében előírt áldozatot mutassanak be, egy pár gerlicét, vagy 2 galambfiókát. Ugye Jézus születése után járunk a történetben, és tudjuk azt jól, hogy amikor egy gyermek születik a családban, akkor prioritások kerülnek elő. Így történik ez Mária és József életében is. Meg kell szakítani a hétköznapi dolgokat, és figyelni kell azokra a prioritásokra, ami ezzel jár, hogy gyermekük született. A zsidó törvények szerint 8 napos korba el kellett menni Jeruzsálembe, és körül kellett metéltetni a gyermeket. Kicsit hasonlít ez ahhoz, mint mondjuk nálunk a keresztelés, bár ezt ma már nem tartják ennyire fontosnak, hogy 8 napos korban megtegyék. A zsidók számára ez törvény írta elő. Azért is, mert erről beszéltünk már Keresztelő János kapcsán, hogy addig nem is nevezték el a gyereket, tehát nem volt neki neve, és 8 naposan azért valahogy már csak illet megszólítani. A körülmetéléssel együtt kapja a nevet Jézus is. Itt nevezik el őt Jézusnak. És hogyha figyelünk a beszámolókban, eddig csak az angyaltól hallottuk, hogy Máriának és Józsefnek hogy fogják hívni a gyermekét. Mióta Jézus megszületett, csak gyermeknek nevezik, meg üdvözítő született ma nektek, meg ilyeneket mondanak róla, de nem nevezik néven. Mikor Mária kapja a kijelentést, akkor az angyal megmondja neki, hogy Jézusnak nevezd. És most itt, 8 napos korában valóban megkapja ezt a nevet, és így is nevezik. Aztán voltak még előírások, prioritás a gyermek születése után, és a következő áldozatokat írták elő a Mózes törvényébe. Amikor fiú gyermek született, s letelt a 40 nap az asszony, a nő tisztulásának az ideje, el kellett menni ugyancsak Jeruzsálembe, és áldozatot kellett bemutatni. Ugyanakkor még egy áldozatot kellett bemutatni, hogyha elsőszülött fiú gyermekről volt szó, és ezzel az áldozattal őt az Úrnak szentelték, vagy megváltották őt úgymond az Úrtól, és lett a gyermek az övéké. Lehetséges, hogy Biblia olvasó és ismerő embereknek feltűnik az, hogy hát nem bárányokat szoktak áldozni az Ószövetségben, vagy még nagyobb testű állatokat. Itt azt olvassuk, hogy 2 galambfiókát vagy gerlicét visznek föl, és áldoznak József és Mária, Jézus szülei. A törvény ugyanis adott egy engedményt, hogyha valaki szegény volt, és nem volt lehetősége arra, hogy bárányt neveljen, vagy bárányt vegyen, vagy még nagyobb testű állatot, az áldozatot akkor is be kellett mutatni, és talán a legolcsóbb áldozati forma a gerlice vagy a galamb volt. Azt látjuk tehát ebből, és azt sugallja nekünk ez az egész ige szakasz, hogy Mária és József bizony szegények voltak, de engedelmeskedtek az Istennek. Mik ma a prioritások, amikor megszületik egy gyermek? Ugye, mert rögtön menni kell, intézni kell neki tajkártyát, lakcímkártyát, bejelentés, minden, teljes joga meglegyen mindenhez, ahhoz, hogy egyáltalán legyen neki valamiféle jogosultsága ezen a világon. Aztán a régi anyakönyvekben látom azt, hogy régebben 2-3 naposan már megkereszteltették a gyerekeket. Olyan furcsa azt látni, hogy született mondjuk augusztus 1-én és augusztus 3-án már keresztelték. Jó, tudom, én ma kisem engedik 3 nap alatt a kórházból az embereket, de mégis ma már egészen messzire el szokott csúszni a keresztelés ahhoz képest, ami régen volt. De számomra egy kicsit ez is arról beszél, hogy régen ez nagyobb prioritás volt. Régen fontosabb volt, és a tajkártya és a lakcímkártya mellett az is fontos volt, hogy az Úr megismerje őt. Hogy Isten elé vigyük azt a gyermeket, és hogy Isten szeretetének a jele és pecsítje rajta legyen minél fiatalabb korában már annak a gyereknek. Ma mik a prioritások a szülőknek? Az, hogy megfelelő fizikai körülményeket biztosítsunk a gyermeknek. Még meg sem születik a gyerek, már egy egész szobája van, legtöbb helyen. Aztán, amikor hazaér, akkor is minden pelenkából be kell halmozni a szekrényeket, és tényleg megfelelő meleg legyen neki, megfelelő hideg, mindig megkapja a táplálékot, amire szüksége van. Ez a prioritás ma, és nem mondom, hogy ez rossz, de hogy megfelelő fizikai körülményeket biztosítsunk a gyermeknek. Nos, látjuk azt, a Jézus, ahogy megszületik, és az Isten maga pici gyermekként testet ölt, hogy az Isten számára nem ez a prioritás. Amikor Jézus megszületik, hallottátok a múlt héten, jászolba fektették. Állatok etető edényébe. Még csak egy kis ágya sem volt, még csak egy paplanja sem volt, ami egyébként minden más gyereknek járt. Hogyha Isten, a mindenható megválaszthatta azt, hogy kiknél születik meg az ő gyermeke, miért nem választott gazdag embereket? Miért nem királyoknál tette le Jézust? Miért nem egy királyi családba született? Gondolkoztatok már ezen? Vagy legalább egy átlagos családba, akik képesek egy bárányt feláldozni az előírás szerint. De úgy tűnik, Mária és József szegényebb volt még az átlagnál is. Jászolban születik Jézus, és csak gerlicét tudnak ő miatta, ő utána áldozni. Miért? Mert Isten számára, az ő prioritásai számára ez a pár volt a megfelelő pár. Ők ugyanis egy igazi Istenfélő pár voltak, akkor is, ha szegények voltak. Igen, József a megélhetést a családnak kemény munkájával tudta biztosítani, tudjuk azt, hogy ács volt. És minden bizonnyal ebből a minden napra, vagy napról napra való megélhetésből soha, de soha nem tudtak kitörni, még akkor sem, hogyha az Isten fiát nevelték. Nem olvassuk azt a Bibliában, hogy ők hatalmasan meggazdagodtak volna, mert íme az Istent nevelik. Nyilvánvaló az, hogy ennek ellenére felelősségteljes emberek voltak, vagy ezzel együtt, és nagyon fontos volt számukra, hogy az Isten útjára tanítsák a gyermeket. És a lényeg minden bizonnyal Istennek ez volt, és ez volt számára a prioritás, hogy miért ide szülessen Jézus, az Istennel való kapcsolat. 40. versben, majd a mai szakaszunkban ezt is olvassuk, hogy a kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. És aztán majd a jövő héten is fogunk találkozni az 52. versben, azzal, ahogy én is megszoktam áldani kereszteléskor a gyermekeket, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben és lélekben, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez volt a prioritás Isten számára. És hadd álljunk meg itt egy pillanatra, és tegyen fel a kérdést, és tegye fel nekünk Isten azt, hogy mi a prioritás, mi a legfontosabb, mi az elsődleges neked és nekem a gyermekünk nevelésében. Mi a prioritás az unokáiddal kapcsolatban? Itt szeretnék olvasni egy rövid történetet, miszerint egy fiatal, kedves, értelmes, 15 éves leányka hirtelen megbetegedett, és az egyik oldalára majdnem teljesen megbénult. A szeme világa is veszélybe került. És az orvos, aki ott állt a család tagjaival a betegágy mellett, ezt mondta: szegény gyermekem, életének a jobb napjait már leélte. Mire a kislány így felelt: nem, doktor úr, életemnek legszebb és legjobb napjai még előttem vannak, ha meglátom megváltómat a dicsőség honában. Milyen érdekes, hogy mire nevelik a gyermeket a szülők, mire nevelték ezt a kisgyermeket. Mit mondanánk mi, mit mondanál te, hogyha az a gyermek, akinek anyagilag, fizikailag mindent biztosítasz, de aztán egy olyan problémába ütközöl, amit nem lehet pénzzel megoldani. És csak ennyit tudnál mondani neki, hogy hát ez legjobb napjait leélte. Mert valami történt vele. Lehet, hogy összetörni ez a gyermekünket. De hogyha arra neveljük, ahogyan József és Mária nevelte a gyermekét az Istennel való élő kapcsolatra, akkor ez nem gát és nem akadály, hogy ebben a földi életben valami bezárul, vagy valami beszűkül számára és számunkra. És tudjátok, soha nem tudjuk azt előre, hogy meddig tudjuk anyagilag biztosítani a gyermekeinknek és fizikailag a jólétet és a színvonalat. Vajon felkészítjük-e őket arra, hogy ez nem mindig lesz így? Hogy jönnek nehéz dolgok, jönnek csapások, jönnek olyan dolgok, amiket Isten nélkül kínosan nehéz lesz kiállni az életükbe. Akkor mit fogsz mondani neki? Akkor hogy fogod a kezét? Akkor mit adsz neki? Ha élete elején lemaradsz arról, hogy vidd őt az Isten közelébe, ismertesd meg vele, és azt a támaszt, ami számodra is, meg mindannyiunk számára támasz lehet, az Isten szeretetével megismertesd. Jézusról még gyerekkorából azt fogjuk látni a jövő héten, hogy 12 évesen is elmennek a templomba, és ő ott van, és az ottani bölcsekkel, tanítókkal, rabbikkal beszélget. És Jézus gyermekkoráról ennyit tudunk, hogy körülmetélték a templomban, ott találkozott valakivel, és áldást mondtak, 12 évesen ott volt a templomban, 3 templomi megjelenés, és kész. Sokan szeretnék elképzelni, hogy de mi történhetett? Hogy élhetett Jézus gyerekként? Nincs róla semmi feljegyzésünk. Mert úgy tűnik, hogy Isten ezt a modellt akarta elénk tárni a gyermeknevelésben. Hogy ez egy prioritás. Hogy azon felül mi történik a gyermeket életébe, az másodlagos. Mégis kérdés, hogy észrevesszük-e ezt, és fontosnak tartjuk-e ezt a prioritást. Majd lépünk egyet, és itt van egy ember, aki találkozik Jézussal, illetve Máriával és Józseffel a templomban, és róla a következőket olvassuk. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust szülei bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek. Karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására és népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és az anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és azt mondta Máriának, az ő anyjának. Íme ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Nos, itt van ez az ember, akiről azt tudjuk meg, hogy istenfélő és igaz ember volt. Gondolkoztam rajta, hogy vajon neki milyen gyerekkora lehetett. Nem tudunk róla semmit. Amit tudunk, hogy idős korára ez az ember ott van a templomban, és azt mondják a hagyomány szerint, hogy akár 113 éves is lehetett már Simeon. És azt látjuk, hogy idős korában is az Istennel való kapcsolat volt a prioritás számára. Ezt írják le róla, hogy várta a messiást. Várta, hogy megszülessen az, akit Isten megígért. És annyira várta, hogy még a Szentlélek is kijelentette neki, hogy nem fog meghalni addig, amíg meg nem látja valójában a saját szemeivel a messiást, akit ő vár. Milyen vágy kellett vajon ennek az embernek a szívébe, hogy még Isten egy kijelentéssel is megpecsételje, hogy Simeon, nem hiába vársz. Hidd el, megtartalak téged ebben a földi életben egészen addig, míg meg nem látod az üdvözítőt. És amikor ott van a lehetőség, karjaiba veszi, és akkor mondja el ezt az örömteli kijelentést, most bocsátod el, Uram, a te szolgádat. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e neked valami kijelentésed az Úrtól? Van-e valami olyan vágy a szívedben, amit Isten meg tudott pecsételni egy ígérettel? Egy olyan ígér, amire ráállhatsz, amit csak neked mondott, vagy amiről tudod, hogy ez bár a Bibliában ott van, mindenki olvashatja, de ez az ígéret az enyém. Ezt Isten nekem mondja. Emlékszem arra, hogy amikor én konfirmáltam, én még nem voltam megkeresztelve, tehát nem a gyerektársaimmal, hanem megtérésem után konfirmáltam 16 évesen, és hogy a konfirmáció felkészülés során vetődött fel, talán már mondtam ezt, a testvérem úgy látta, hogy engem arra hív el Isten, hogy emberekkel kell foglalkoznom, sőt, mi több, hogy lelkész legyek. És akkor még mindannyiunk számára nevetségesnek tűnt ez a gondolat. Én el is mondtam a lelki pásztoromnak, ő is még csak mosolygott egyet rajta. A konfirmáció felkészülés során szerzett ő is erről tudomást, és nem tudom, mi indította őt erre, de ugye tudjuk, hogy a konfirmációkor szoktak kapni az emberek egy igét, amivel megáldják őket. És akkor én ezt az áldást kaptam. Légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, nem hagy el téged, nem is távozik el tőled, míg be nem fejezed az Úr házának szolgálatához szükséges minden munkát. Ekkor ütött meg először az az ige, hogy talán tényleg valami olyanra hívott engem Isten, amit az ő háza körüli szolgálatokba kell végeznem. És el is kezdtem erre készülni, és feladtam az addigi célt és vágyat, és nem volt ez fontos számomra, tehát nem volt fájdalmas, hogy feladjam a régi dolgokat, de elképzelni sem tudtam addig, hogy erre hívjon engem Isten. És akkor elkezdtem erre készülni a teológiai felvételire, és valahogy úgy történt, hogy miután érettségiztünk, következő hétvégén volt talán a bankettünk, ami ugye egy közös ünneplés a diáktársaimmal, a tanárokkal, és hát abban a szerencsétlen helyzetben voltam, hogy a következő hétfőn, tehát a hétvége utáni hétfőn mennem kellett a teológiára felvételizni, és bentlakásos felvételi volt, 4 napig. És voltak mindenféle témák, egyháztörténetből el kellett olvasni egy külön könyvet, az érettségén túl még készülni rá, és nem volt időm végigolvasni. És emlékszem arra, hogy eljött a magyar egyház történet vizsga napja, és tudtam azt, hogy körülbelül fele anyagot sikerült elolvasnom. Ezen fog megbukni a felvételim. És akkor azt az igét kaptam ott a szobatársammal, Róma 11.29-ben olvassuk azt, hogy az Úr ajándéka és elhívása visszavonhatatlanok. Erre az ígére tudtam ráállni, és mentem másnap felvételizni, és emlékszem, hogy ott álltunk a folyosón. Valamiért kiment mosdóba az egyház történet tanár, a felvételiztető tanár, és megkérdezett úgy egy pár dologban bennünket, ki mennyire készült, mit tudunk, és valahogy szóba került a egyik tétel, a Karolina rezolúció. Ma sem tudom, hogy az mi, akkor se tudtam, és pont abba kérdezett bele ott a folyosón, és mondtam, hogy majd bent. És gyorsan átolvastam a folyosón, körülbelül 4-5 oldal volt az a fejezet, és pont az előtt tudtam abba hagyni az egész felkészülést. Ez volt a következő anyag, amit már nem olvastam el. És akkor bementem vizsgázni, kihúztam a tételt, mi volt a Karolina rezolúció. Nem tudom, hogy milyen szinten teljesítettem ebből, mert az összfelvételit jutalmazták, vagy értékelték, de felvettek. És ez a két igén volt, amire rá tudtam állni, amiket itt az előbb is elmondtam a testvéreknek. Máig se tudom, mi az a Karolina rezolúció, és nagyon nem is érdekelt egészen sokáig, majd lehet, hogy igehirdetés után azért elolvasom. Ennek az embernek, tehát visszatérve Simeonhoz, az volt a vágya, hogy lássa a messiást, és kapott egy kijelentést Istentől, mint ahogy én is kaptam ezt a két igét, amiről mondtam, amire rá tudott állni. És amikor az beteljesedett, akkor azt mondta az Úrnak, most már meghalhatok, mert a szívem vágyát beteljesítetted. Láttam az én messiásomat, láttam az üdvözítőt. És hadd tegyem föl ezt a kérdést, hogy mit tennél, ha Isten most azt súgná meg neked, hogy te leszel a következő, akit holnap hazahívlak, és akinek el kell hagynod ezt a világot. Talán a szívedbe hasít, és azt gondolod, de hát még meg kell építsem ezt a házat. Jaj, de hát még szeretném felnevelni a gyermekemet. Még annyira szeretnék eljutni ide vagy oda. Vagy azt gondolod, de hát legalább szeretném megélni a 80 vagy 90 évet. Tegyük fel, hogy ez megtörténik, és utána már jobban esne. Megépítetted a házat, felnevelted a gyermeket, eljutottál arra a helyre, ahova szerettél volna, és azt mondja, na jó, ha ez megtörténik, utána hazahívlak. Biztos, hogy ez megelégítene téged? Biztos, hogy attól készen állnál erre az utazásra és a halálra? Ha beteljesedne az, amit most prioritásnak tartasz az életedben? Ez az ember azt mondta Simeon, hogy végig a templomban voltam. Nem is tudom, mivel foglalkozott, hogy volt ideje. Biztos nem pap volt, mert azt meg szokták említeni. De azt mondja, láttam a messiást. Mi több, a karomba fogtam. És az az Isten, akiben hittem egész életemben, akit szolgáltam, minden szempontból meggyőzött engem. És azt mondja, most már elbocsáthatod a te szolgádat, Uram, békességgel. Most már békességgel halok meg. Hát ez volt a szívem vágya. És tudjátok, ez az elbocsátani szó, ami itt van a görögben, amit Simeon használt, vagy legalábbis így fordították le, az azt jelenti, mint amikor szabadon engednek a börtönből egy foglyot. Hát ez a fogolynak egy öröm. Vagy azt is ezzel a szóval írják le, mint amikor megpakolnak egy hajót a kikötőben, és eloldják, és elindul a tengerre, és mehet a szabad vízre, és a szélben viheti a rakományát. Ezt jelenti ez a most bocsátod el, Uram, a te szolgádat. Nem úgy éli meg Simeon, hogy milyen szörnyű dolog neki itt hagyni ezt a világot, hanem egy szabadságot, hogy végre itt, amire ezen a földön elhivattam, azt felpakolták rám, azzal készen állok, és indulok az én Uramhoz. Így élte meg. Milyen jó az, testvérek, hogyha valakiket nem von el, nem kötöz magához ez a világ, mert itt minden elmúlik, minden, ha földi prioritásaid vannak. Isten viszont vár oda át. ha Isten a prioritásunk, az még inkább ki fog teljesedni, amikor innen elbocsátanak minket. Nem bezárul, nem beszűkül valami, hanem ott nyílik ki igazán. Hát ezért fontos prioritás. Isten szeretete és követése az életünkben. És még röviden egy harmadik ember volt, egy proféta asszony, Anna Fánuel lánya, Áser nemzetségéből. Nagyon idős volt, hajadon kora után csak 7 esztendeig volt férjével, és már 84 éve özvegy volt. El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált. Ugyanabban az órában ő is odaállt, hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. Azt tudjuk erről az asszonyról, hogy özvegy volt. 7 évet élt a férjével csupán. 7 évet. És itt az egyik fordítás azt mondja, hogy összességében 84 éves volt, akkor is borzasztó hosszú özvegység. De más fordítások azt mondják, mint ahogy itt is, hogy már 84 éve volt özvegy. Elég idős asszony lehetett. Én nem tudom, hogy milyen özvegynek lenni, hála Istennek. Sokan vannak itt, akik tudják. De azt gondolom, hogy ebbe az állapotba bele lehet fulladni, bele lehet keseredni. Egyszerűen el tudja veszteni az élet értelmét és célját az ember, amikor a társa, nem 7 év, talán több, elköltözik mellőle is, és itt hagyja őt. És maradhatsz egyedül. És olyan jó látni ezt az asszonyt, hogy ő rajta nem a keserűség lett úrrá, hanem Istenben megtalálja a földi boldogságát. Azt olvassuk, hogy éjjel és nappal ott volt a templomba, el sem hagyta azt, és böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált. Mivel foglalkozott ez az asszony? Honnan volt a megélhetése? Miből kapott pénzt? Hogy tudott enni? Hol lakott? Semmit nem tudunk róla. Annyit ír az ige, hogy a templomban szolgált. Viszont egy valamit biztosra vehetünk, hogy ez az ember teljes mértékben, miután nem volt férje, valószínűleg gyermeke sem, teljesen az Istenre bízta magát. És így öregedett meg, és csak folytatta tovább a szolgálatát. Azt mondja ez nekünk, testvérek, hogy Istenre rábízhatod magad. Hogy Istenben meg tudsz elégedni. Hogyha az Istenre bízod magad, és őt szolgálod, így vagy úgy az életedben, Isten gondoskodni fog rólad. Nem tudjuk, hogy hogyan, én sem tudom, de az biztos, hogy ő a karjaiba vesz, és gondoskodik rólad. Itt van most előttünk ez a hatalmas drágulás, amire nagyon sokan ráfeszülnek, és nem tudjuk, hogy mi ez. És lehet, hogy itt a vége, annak a jólétnek, amit eddig bennünk, vagy amiben eddig élhettünk. Tudjátok, egész biztos vagyok benne, hogy ez a drágulás egész gyülekezeteket fog bedönteni, kik nem lesznek képesek kifizetni a számlákat. De abban is egészen biztos vagyok, hogy csak olyan gyülekezetekkel fog ez megtörténni, ahol nem az Istent keresik, hanem programokat szerveznek, meg más dolgok a fontosak, és más a prioritás, és nem az Isten. Ha valakinek Isten a prioritása, akkor tök mindegy, hogy milyen drágulás jön, értsétek jól, Isten gondoskodni fog. Ez az asszony, nem tudjuk mit csinált, hogyan élhetett 84 évet, hogy se férje, se fia, egy olyan társadalomban, hogy az asszonynak nem volt joga. Képzeld el, egy olyan asszony, akinek nincs személyigazolványa, nincs tajszáma, nincs útlevele, nincs lakcímkártyája, nincs fizetése és munkája, mit tud az intézni a mai világban? Körülbelül ezt élte meg Anna. Ezt élte meg. Egyszerűen nem volt jogi személy, de 84 éven keresztül nem tudjuk, hogy Isten megtartotta őt és gondoskodott róla. És tudjátok, biztos vagyok benne, hogy lesznek emberek és családok is, akik valamiféle mély szegénységre jutnak az előttünk lévő drágulás kapcsán. De abban is biztos vagyok, hogy nem olyan családok, ahol az Isten a prioritás, ahol őt szolgálják, ahol ő van a középpontban. Mert Isten, ha őt követed, ő gondoskodik rólad. Gondoskodik a számláidról, gondoskodik arról, hogy mit egyél, gondoskodik arról, hogy mibe öltöz, hogy legyen megfelelő meleg a lakásodban. Tudjátok, eszembe jutott az az ige, amit Jézus is később elmondott, és ez az asszony valahogy előre tudta és megérezte: keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul mindezek megadatnak nektek. Ezt az igét ki is tudjuk írni. Keressétek először az Isten országát, ez legyen a prioritás, és majd aztán ráadásul Isten mindenről gondoskodni fog, amire még szükséged van, hogy tudj neki szolgálni, hogy érezd úgy jól magad, hogy tudj az Istenről beszélni. Továbbá, kedves testvérek, és mindjárt befejezem most már, ne mondjátok azt, hogy nem tudok én semmivel sem szolgálni az Istennek. Mert nézzétek, milyen nagy szüksége volt erre az asszonyra, ki már, én hiszem azt, hogy 84 éve özvegy volt, nagyon idős ember. De folyamatos böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált, és Isten megtartotta őt 84 éven keresztül. Mert szüksége volt az ő szolgálatára. Nem csinált semmi mást. Beszélt az embereknek Istenről, imádkozott és szolgált. De hogy felüdülhettek az emberek, amikor ez az ember odament, ez az Anna, és hozzájuk szólt és beszélt. És valószínűleg ezért tartotta meg őt Isten. Ilyen körülmények között is 84 éven keresztül. És az utolsó gondolat ez, hogy valószínűleg a legzökkenőmentesebb átmenni Istenhez, ebből a világból, ez, amit ez az asszony csinál. Az Isten szolgálatában vagyok, itt a földön, és odaérkezem a más világra. Tudjátok, szerintem az egy hatalmas érvágás, amikor valaki teljesen másban van ezen a világon. Teljesen mások a prioritásai, és azokat itt kell hagyni, és azoknak vége. És nem viheti magával. És ott valami olyan dolog vár, amire itt nem is figyeltünk, itt nem volt fontos, az Isten. Na, ez egy borzasztó nagy törés lehet. Így meghalni, így elmenni. De aki az Isten szolgálatából megy el, az az Isten szolgálatába fog érkezni, csak még jobban kiteljesedve. És ezért mondja egy helyen Jézus, hogy boldog az a szolga, akit az Ura, amikor megjön, éppen a szolgálat közben talál. És ez az Anna olyan volt, ez a Simeon olyan volt, ezért tudott boldogan elmenni. És azt mondta, most bocsátod el, Uram, a te szolgádat. Ez az én vágyam is, testvérek, hogy ne valami filmnézés közben, ne valami szórakozás közben, ne valami olyan dolog közben találjon Isten engem, amikor eljön értem, amit fájdalmas megszakítani, mert nem vihetek tovább, és tudom, hogy annak itt vége, hanem bárcsak találna az ő szolgálatában, és azt mondja, gyere csak, átemellek egy teljesebb, egy bőségesebb, egy dicsőségesebb szolgálatra téged. Ez az én szívem vágya, és ezért nagy kérdés, mik a te prioritásaid az életben, mik a legfontosabbak, amiket minden elé helyezel. És talán nem késő még most, ha nem jó az a prioritás, mert valami meg fog szakadni, ha beüt a krak, ha drágulás lesz, ha bármi lesz, vagy el kell menned erről a földről, és törésnek éled azt meg, akkor talán nem jók a prioritásaid. Erre hív most bennünket Isten, kérlek, jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy látunk olyan példákat itt az igében, több soron is, háromszor is láthattuk, hogy megáldasz embereket, akiknek a helyén van a prioritásuk. Köszönjük, hogy sem Annáról, sem Máriáról, Józsefről, sem Simeonról nem olvastuk, hogy bármiben szűkölködtek volna. Biztos voltak nehézségeik, de azokat te kiegészítetted, kipótoltad, megcselekedted bennük, hogy boldognak érezzék magukat, és boldogan menjenek el. Urunk, eléd rakjuk most a prioritásainkat, amit te látsz mindannyiunknak a szívébe, akkor is, ha mi nem mondjuk ki, és arra kérünk most téged, hogy ha ezek a prioritások nincsenek a helyükön, vagy nem megfelelőek, vagy olyanok, ami után azt mondanád, ha ezt a célodat elérted, onnantól elszólítalak, és ez megrémít minket, akkor valami más tegyünk oda, a te szolgálatodat, a te akaratodat, a te követésedet, a te megismerésedet. Köszönjük, hogy erre hívsz most bennünket, és köszönjük, hogy így akarsz már ebben a világban is megáldani, rólunk gondoskodni, fogni a kezünket, és felemelni, és legyen ezért áldott a neved, hogy mindannyiunkkal megteszed, akik ezt tőled kérjük, akik készen vagyunk, és akik azt mondjuk, jöjj Uram, és legyél Te az én üdvözítőm is. Dicsérünk Téged ezért Jézus nevében.